Ha már emlékek, akkor beszéljünk egy picit a korai éveidről, a gyerekkorodról. Arra lennék itt kíváncsi, hogyha az életed idővonalát magad elé képzeled, mik voltak azok a momentumok, vagy rögzített pontok, amik meghatározóak voltak számodra onnan nézve, hogy festő lett belőled? Mik lennének a legfontosabb állomások?
Hát egy picit furcsa, de én a gyorskorcsaját emelném ki. Versenyszerűen gyorskorcsajáztam, és ugye mi reggel 6-ra jártunk edzésre. Valahogy az így nagyon megmaradt bennem annyira, hogy még mindig álmodok vele. Ez valahogy így jött. Közel volt hozzánk, ugye mi az Aranyás utcában lakunk, és a sportcsarnok egyik részén volt egy hokipálya, és ott gyakoroltunk, megedzettünk.
Azon gondolkodom, hogy ez hogyan kapcsolódik össze a festészettel, hogy már akkor láttál esetleg olyan inspiráló tájakat, vagy motívumokat, amikről azt gondoltad, hogy ezt jó lenne képi formában megeleveníteni?
Nem is tudom, szerintem inkább így a hangulata az egésznek. Tehát nekem ez így nagyon meghatározó. Amúgy meg mindig is firkálgattam, tehát vannak olyan rajzaim, amit anyum félretett még 3 éves koromból, 4 éves koromból, úgyhogy lényegében ez mindig is végig kísérte az életemet.
És hogyha picit tovább megyünk, akkor kik voltak azok a pedagógusok, oktatók, a szülők esetleg terelgették el efele az utadat?
Igen, hát anyum egyrészt olyan dísztárgyakat készített, mint iparművész, és nagymamám is, hogy lényegében ezek már ilyen alapok voltak. Aztán 5. osztályban, én a 4-es iskolába jártam az általánost, az 5. osztályba átkerültem a művészeti iskolába, ám onnan a 2. évharmadba lényegében menesztettek, tehát kirúgtak. Később tudtam meg, hogy ennek ilyen politikai okai voltak, nagyjából annyi.
És ez valamilyen hatással volt az önértékelésedre?
Hát furcsa volt, mert én ugye a C-osztályba kezdtem az 1. osztályt, és amikor visszakerültem a 4-es iskolába, akkor a B-osztályba raktak. Barátok voltunk, csak nekem azt így meg kellett újból szoknom, hogy én egy másik osztályba kerültem. De lényegében a mai napig tartjuk mind a 2 osztállyal a kapcsolatot, úgyhogy sok minden nem változott lényegében.
Utólag valaki elnézést vagy bocsánatot kért tőled? Kaptál valamilyen formában kiengesztelést azért, hogy annak idején elmarasztaltak téged?
Nem, de hát szerintem azért úgy fel tudtam én dolgozni ezt. Úgyhogy nem volt ebből probléma. Nem az volt a szokás a régi rendszernek, hogy...
Hogy valamilyen formában kiengesztelik, igen, az áldozatokat. Ha jól számolom, akkor 25-26 éve vagy a pályán most már. 97-ben volt az első kiállításod. Mikben változott vagy alakult véleményed szerint az alkotói lét vagy státusz, akár gondolok itt az ebből való megélési lehetőségre?
Én igazából egyetem után ugyanúgy, mint bárki más, ugye dolgoztam, tehát pénzt kerestem mellette, ugyanakkor meg folytattam ugyanúgy a munkásságomat, tehát amikor időm volt rá. Lényegében hétvégi festő voltam, de nem hagytam abba. És 2007-ben, bocsánat, bekerültem a Budapesti Várfog galériába, és lényegében ez a galéria az, aki tulajdonképpen felkarolt engem olyan szempontból, hogy ugye egy galériának az a dolga, hogy árusítja is, tehát eladja a munkákat, és nem a művésznek kell evel foglalkoznia. Úgyhogy ez egy nagy előrelépés volt, azóta is ott vagyok a Várfog galériánál.
Innentől kezdve már egyenesen vezetett út mondjuk a siker vagy az elismerés felé? Vagy voltak még mondjuk rögös életszakaszok, vagy olyan időszakok, amikor meg kellett küzdened azért, hogy felfigyeljenek rád, vagy kiállításod legyen? Ezt picit ilyen naív kíváncsisággal is kérdezem, mert nem tudom pontosan, hogy a festők világában min múlik az, hogy milyen gyakorisággal állítják ki az illetőt, vagy ismerik el a munkáját. Nagyon sok festő esetében épp hogy csak poszthumusz ismerik el.
Igen, hát a galériának van egy olyan előnye, hogy eleve ez egy ilyen szerződésbe foglalt dolog, hogy évente vagy 2 évente minimum ki kell állítani, ezen kívül pedig vannak ugye a csoportos kiállítások, úgyhogy mondhatni, tehát rengeteget dolgoztam, és ez így működött. Úgyhogy nem volt olyan évem, amikor még nem állítottam volna ki.
Térjünk egy picit vissza a képzőművészeti főiskolán való tanulmányaidra. Nagyon fontos az az időszak, amikor egy művész még formálódik, alakítja a forma nyelvét. Nagyon fontos, hogy a tanárai milyen hatással vannak rá ez alatt az időszak alatt. Neked ez hogyan alakult az évek során? Mik azok az elemek, amikből összeáll a te forma nyelved? Milyen szempontok alapján alakítottad ki azt a fajta festészeti stílust, ami ma a Herman Levente védjegye?
Nem hiszem, hogy annyira egyedi lennék, nem is erre törekszek amúgy. Bizonyos szinten igen, mert hogy mindenki az, már olyan értelemben legalábbis, hogy mindenkinek megvan a sajátos forma nyelve. Tehát az én munkásságom egy picit talán eltér így nagy részt a többi művészétől, akik, de rossz szó az, hogy ismétlik egymást, de mondjuk olyan dolgokat dolgoznak fel folyamatosan, amit már láttunk tőlük. Ezt nem rosszalva mondom, tehát ez nem egy rossz dolog. Én nem ilyen vagyok, tehát nekem eleve az életem annyira ugrándozott, hogy úgy mondjam, hogy én megszoktam azt, hogy megcsinálok egy sorozatot, lezárom, és neki fogok egy teljesen másiknak.
És hogyan gyűjted az inspirációt egy-egy tematikához? Éled az életedet, és egyszer csak valami megfogalmazódik benned, hogy erről jó lenne képi formában beszélni?
Ez konkrétan így van.
És vannak olyan témák, amik, hogyha visszatekintesz az életedre, akkor valamilyen személyes kötődésed alakult ki velük az évek során, vagy olyan témák, amik körül gyakorta mozogsz?
Nem is tudom, minden sorozatomban volt egy-egy olyan rész, ami nagyon megfogott, és én ezeket mindig tovább viszem. Tehát igazából én is ismétlem önmagam, csak teljesen más témában. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy most így nagyon ragaszkodtam volna valamihez, amit újra dolgozok. Változik mindig.
Mennyire fontos szerinted, hogy legyen egy kiforrott formanyelve egy művésznek, és ahhoz igazodjon, vagy lehet ez egy flexibilis tartomány? Nálad ez mennyire volt egy tudatosodási vagy szelekciós folyamat?
Ez nem volt egyébként tudatos. Én már nagyon sokáig, ugye már az egyetemen elkezdtem a képgrafika szakon ugyan, majd később talán erre visszatérek egy picit, de festeni. És hát az a lényeg, hogy nem tudtam már átmenni más szak, tehát festőszakra, de én a grafikai kérelmeken kívül azért mást is csináltam, tehát festettem.
Engem ez külön érdekel, hogy egyáltalán mikor volt ez a pillanat, amikor rájöttél, hogy talán mondtad is egy interjúban, hogy a festészetben talán nagyobb a szabadság?
Így van, ez konkrétan így van, mert valahogy, tehát engem nagyon tetszik a képgrafika, és gyűjtök is ilyen jellegű dolgokat barátoktól, cserélgetünk egymással, mit tudom én, viszont én nekem valahogy szükségem volt egy olyan fajta, nem tudom, szabadságra, amiben gyorsabban vagy jobban ki tudok teljesedni. Tehát nekem túl kötött volt a képgrafikának a menete, a technikai menete.
Térjünk rá egy picit erre, mert lehet, hogy csak én mosom össze a fogalmakat. Bennem ez egy picit úgy fogalmazódik meg, vagy úgy látom legalábbis, hogy a képgrafika az ugye nagyrészt számítógépes felületen történik, vagy történhet ez analóg módon is. A mostani technikai vívmányokkal azért, ha a dizájnra gondolunk, és jól azonosítom be azt, amit te tanulhattál, akkor ez mostanra már egészen felgyorsult. És akár pillanatok alatt meg lehet alkotni egy illusztrációt, egy logót, valakinek a brandjét. A festészet ezzel szemben számomra meg pont az a tevékenység, ami lehet, hogy mint belső tér, igen, sokkal nagyobb szabadságot ad, közben pedig fizikailag le is köt az, hogy ott ülök a vászon előtt, órákat, napokat, heteket, stb. Eltöltök előtte, közben pedig megfosztom magam bizonyos ingerektől. Hogy te mindig csak a szabadságát, vagy abszolút azt láttad, hogy ennek csak pozitív hozadékai vannak a grafikával szemben?
Nem ítélem el a grafikát egyáltalán. Amúgy a kék grafika az lényegében sokszorosító grafika. Most már nyilván így a tudomány által, meg az elektromos kütyük által picit úgy felgyorsultak a dolgok, de az alapja ennek az egésznek a sokszorosítás, tehát linoleumecés, részkarc, szitanyomat.
El tudtad-e volna képzelni, akár a kezdeti szakaszban, első években, hogy ezen a területen maradsz meg?
El, és szerintem vissza is fogok térni rá majd. Egy dolgot még nem említettem, az a litográfia, a kőnyomat. Ott van például egy olyan fajta szabadság, ami hasonló a festészetéhez, tehát fel kell rajzolni a kőre egy különleges zsírkrétával a dolgokat, és akkor azt különböző savakkal addig kell oldani, ameddig megmarad a rajz, és azt le lehet nyomatni. Ez egy nehezebb vagy ritkább technika, de például annak idején a 19. században ilyen litográfiával nyomtatták a plakátokat például.
Kik azok az alkotók, akik jelenleg téged a leginkább inspirálnak?
Én valahogy úgy nézem az összképet, hogy mindenkinél van olyan rész, ami tetszik, és azért nem is mondok nevet, hogy még véletlenül se sértődjön meg senki, de természetesen vannak mindenféle területről, tehát akár absztrakt vonalról, akár másról.
Volt-e neked valaha múzsád? Vagy mennyire tartod ezt egy kézzelfogható dolognak, hogy az ember valakiből inspirálódva alkot? Ez milyen helyet foglal el a te életedben?
Én valahogy úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy nekem volt egy nagyon meghatározó mesterem, Kistóth Ferenc, aki nagyon sok mindenre megtanított, lényegében rávezetett önmagamra, tehát hogy találjam meg a saját nyelvemet. Nem volt múzsám igazából, de mindenből lehet inspirálódni, tehát én így nagyon figyelek, akkor is, hogyha ez nem látszik.
Kistóth Ferenc téged hogyan terelt a felé, hogy megtaláld önmagadat, vagy a saját nyelvedet?
94-ben érettség után rögtön felvételiztünk többen Budapestre, a Vásárhelyi Középiskolából, és nem vettek ki minket, viszont annyira magas pontszámmal estünk ki, hogy egy évet el tudtunk tölteni Budapesten egy úgynevezett felvételi előkészítőn, amint később majd én is tanársegédként dolgoztam a volt mesteremnek, Kistóth Ferinek, és egyszerűen az a fajta formavilág, amit itthon tanultunk, azt elfeledtette velünk, és átnevelt egy olyan fajta dologra, ami belőlünk indul ki. Tehát mindenkit külön korrigált, és mindenkihez külön szólt hozzá, tehát nem egy úgynevezett kocka dolog volt az egész.
Érkezzünk meg picit a jelenben. Nemrégen a Várfog galériában volt megnyitód, beépített természet címmel, ez egy közös kiállítás volt. Olvasgattam a megnyitóról készült írásokat, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy a festők műveiről leggyakrabban a kritikusok, esztéták, művészetfilozófusok beszélnek, osztják meg a véleményüket, kritikát mondanak, stb. Az alkotóknak pedig általában vagy nem komfortos, vagy inkább hagynak másokat beszélni róla. De kíváncsi lennék arra, hogy te mit gondolsz, mi az, amit a műveidről nem mondanak el? Vagy van-e olyan, hogy meghallasz egy kritikát, vagy egy véleményt, és legszívesebben oda mennél az illetőhöz, és kicsit felráznád, hogy hogyan gondolkodsz a különböző megközelítésekről?
Hát mindig vannak ellentmondások nyilván, de szerintem ez belefér. Én mondjuk személyesen nem találkoztam még olyannal, ami annyira sarkított lett volna, hogy mondjuk felháborodást váltson ki. Bennem talán egyszer volt, de nem volt annyira durva vagy rossz, hogy mondjuk nagyon felháborodjak rajta. De vannak nyilván teljesen eltérő dolgok.
És van olyan, amikor meglepődsz? Esetleg vagy olyas valamit hallasz, amire te lehet, hogy nem is gondoltál, de valahogy így egy ilyen aha pillanatként hat, vagy revelációként hat?
Vannak igen meglepő dolgok, tehát én inkább akkor lepődök meg, amikor valaki ráérez arra, amit csináltam, és tegyük fel, nem ismerjük egymást, de ír a munkáimról, és előjönnek a saját gondolataim, és ez mindig jól esik.
Mikor volt erre legutóbb példa?
Hát én nem is tudom, talán 3 éve, és egy idősebb művészettörténésznő nyitotta meg egy kiállításomat, nagyon picit beszélgettünk előtte, Keserű Katalinnak hívják a hölgyet, és nagyon jó művészettörténész. Nem amiatt mondom, hogy ráérzett a dolgaimra, hanem mert ő nagyon el is ismert a szakmába, és nem hiába.
Ha már elismeri, és akkor munkásságod javarészét, vagy életed elég nagy részét Magyarországon is töltötted, közben marosvásárhelyi születésű vagy. Hogyan alakult számodra ez a két lakiság, hogyha lehet így fogalmazni? Te most akkor Marosvásárhelynek tartod magad, vagy Budapestinek, vagy egy picit mindkettőnek?
Én azt hiszem, hogy maradtam marosvásárhelyi, tehát itthoni erdélyi, mert én azért a 27 évet éltem Budapesten, és folyamatosan hiányzott az itthon.
És most azt érzed, hogy megérkeztél?
Igen. És az volt a meglepő, hogy 27 év után, miután hazaköltöztem, nem kellett akklimatizálódnom, tehát nem voltak ilyen problémáim, hogy nem találom a helyem, vagy semmiféle ilyesmi.
Igen, azért az erdélyi közeg az elég befogadó tud lenni, azt hiszem, hogyha az ember is nyitott.
Ez így van.
A művészetet kapcsán pedig, meg úgy általában mit gondolsz erről? Téged elismertek Magyarországon, az Egyesült Államokban, nagyon sok helyen kiállították a képeidet, és közben itthon valahogy nem is tudom, hogy egyáltalán meg lett volna az a lehetőség, vagy egyáltalán megvan-e egy képzőművésznek az a lehetősége, hogy magasan szárnyaló vagy ívelő pályát fusson be. De te hogy látod a képzőművészet helyzetét jelenleg Erdélyben, vagy hol tartunk mi a világ nyitásához képest?
Hát vannak olyan csomópontok, nyilván nagyvárosok, ahol ez így jobban működik, mint egy kisvárosban például. Tehát itthon például nem nagyon járnak az emberek kiállításra.
És ez szerinted miért van?
Lehet, hogy ennek idő kell, hogy az emberek így valahogy a kultúrának ezt a kis szeretét így maguknak érezzék, vagy nem tudom. Felgyorsult azért annyira a világ, hogy ugye mindenki inkább a rövid TikTokos videókat nézi, mert nem bír megnézni egy hosszabb terjedelmű filmet bármiről, úgyhogy lehet, hogy ez is benne van.
És mit gondolsz, mi lehet annak az oka, hogy a határon túli közönség egy fokkal jobban szemet nyit, amikor a sorozataidról vagy új kiállításról van szó?
Hát valószínűleg amiatt, hogy azért mégiscsak ott éltem 27 évet, és lényegében 2007-től, amikor bekerültem a Várfog galériába, akkor kezdtek el propagálni, így névileg, meg munkailag. Úgyhogy én talán nem sokára 4 év telik el, hogy hazaköltöztem. Nyilván nem ismerhetnek annyira, mert nem szerepeltem túl sokat itthon kiállításokon.
Kérlek, mesélj egy picit arról, hogy mivel foglalkozol, amikor nem festesz?
Horgászok például. Több lehetőség van itthon. Tehát nekem ez egy olyan fajta pihenés, ami tényleg mindenféle szinten kielégít, hogy úgy mondjam. Most már hangszereket nem készítek, legalábbis egyelőre, de ez nekem egy olyan hobbim, amit egy itthoni idősebb barátomtól, Lőrinci Györgytől tanulgatok. Legalábbis tőle szoktam tanácsokat kérni, és így ez egy nagyon, az is egy nagyon jó elfoglaltság, tehát egy nagyon lazító feladat, amikor meg kell építeni egy hangszert, és ahhoz azért nekem nyilván több időre van szükségem, mondjuk fél évre, és az engem teljes mértékben leköt.
Hogyha visszatekintesz a munkásságodra, akkor mik azok a gócpontok, vagy olyan emlékek, amikre a legszívesebben emlékszel vissza?
Szerintem mindegyikre. Mert ez egy folyamat, és az elején is, ugye, amikor elkezdtem így igazából megismerni a festészet által, vagy a munka által magamat, az is nagyon érdekes volt, és most is egy nagyon érdekes helyzetben vagyok, mert lényegében ugyanazt csinálom, csak egy picit több alappal, hogy úgy mondjam. de ugyanúgy keresgélek, tehát nem érzem úgy, hogy én bárhova is eljutottam volna. Ez egy hosszú folyamat.
És hol tartasz most ebben a folyamatban? Mi az, ami most arra már kikristályosodott? Vagy azok a kérdések, amikre megtaláltad a választ?
Hát most szeretnék bizonyos dolgokat elengedni, amihez szerintem túlzottan ragaszkodok. Ezek olyan elemek, amik formailag vagy képalkotás szerkezete szerint lehet, hogy nem odaillőek. Nem tudom igazából elmondani. Ez a bajom nekem is, hogy nem tudom mindig megfogalmazni ezt magamnak, de érzek bizonyos dolgokat, és ezt keresgélem.
Készültem néhány villámkérdéssel. Az első az az lenne, hogy mire bátorítanád azokat, akik hasonló festői vagy művészetközeli pályára adnák a fejüket? Mire vigyázzanak, vagy esetleg miben erősítsék magukat?
Hát arra minden esetre fel kell készülniük, hogyha ők ebből szeretnének megélni, akkor azért ez nagyon sok áldozattal jár, de megéri.
Mi a kedvenc színed?
Én mindig is valahogy a zöldhöz vonzottam.
Igen, ez gyakran megjelenik a képeiden egyébként, a füves táj, vagy valamilyen füves folt. Ez szimbolizál is számodra valamit?
Hát mindenképpen, mert azért mi a szüleimmel nagyon sokat jártunk a természetbe, és az erdőnek ezek a mély zöldjei, a nedvzöld, ami egy kikevert szín is, egy tubus bazárt festék, ez is hasonló hozzá.
Hogyan viszonyulsz az elismerésekhez?
Néha zavar.
És a kritika?
A kritikához úgy viszonyulok, hogy nagyon hasznos dolog, és egyszer volt, talán még a műsor előtt meséltem egy hölgyet, nem fogok nevet mondani, nem is emlékszek rá, de ő lényegében nem is kritikával illetett, hanem az, amit mi felvettünk, annak ő egy teljesen ellentétes oldalát írta le, az zavart. A kritika az nem zavar. Az belefér mindenki.
Egyik interjútban mondtad el azt, hogy te sorozatokat készítesz, és most is a beszélgetésünk alatt is ez témába jött, hogy sorozatokban gondolkodsz, ezeket adod ki a kezeid közül. Gondolkodtál-e valaha azon, hogy valamikor más formát öltsön a művészeted? Mondtad, hogy lehet, hogy még visszatérnél a grafikához, de hogy van esetleg más elképzelésed vagy ötleted, amit meg szeretnél valósítani?
Hát vannak mindenképp. Én azt hiszem, hogy néha az sem árt, hogyha pihen az ember, vagy pihentet bizonyos dolgokat. Úgyhogy én nem sokára neki fogok szobrokat készíteni, ami igazából egy kiállításra lesz, egy szeptemberi szlovák komáromi kiállításra készülnek majd, és várom, mert egy picit új dolog lesz, habár régen készítettem szobrokat, de nem olyan jelleggel, hogy mondjuk ki is állítsam őket.
Kíváncsian várjuk. Ezen kívül ötletelsz-e valamin? Vannak-e olyan dolgok, amiket már régóta tervezel?
Van, az viszont nem kapcsolódik feltétlenül ide. Van egy kis faház, amit lényegében ajándékba kaptam, mégpedig úgy, hogy az volt a lényege, hogy el kell bontani és el kell szállítani onnan, egy telek Kányád mellett, Székely udvarhely mellett, és ezt a kis faházat megszámozva szétszettünk ketten, gerendaházról van szó, és ezt szeretném majd valahol, hogyha adódik egy olyan hely, majd felépíteni. Ez egy nagy tervem.
Mi ez a dolog, amiért a leginkább hálás vagy a szakmádból adódóan?
Hát a mestereimre lényegében mindenképp, mert nem csak szakmailag, hanem emberileg is olyan dolgokat kaptam tőlük, amit minden, az élet minden területére lehet használni.
Mondhatjuk, hogy bizonyos értékeket? Vagy?
Értékeket mindenképp így van, hozzáállást, gerincet, stb.
Van egy képsorozatod, ami önarc képekként van titulálva, és ahogy nézegettem őket, nagyrészt hát ilyen rozsdás, vagy rozoga, picit ilyen lerobbant autók jelennek meg különböző helyzetekben, hol a tengerszint alatt, hol valami elfeledett országúton. Miért akarná valaki egy rozoga autóban megszemélyesíteni saját magát?
Hát az az életemnek egy nehéz időszaka volt. Ugye a gyerekeim édesanyjával szétmentünk, és Én akkor be voltam zárkozva hónapokig a műterembe, és ezeket festettem, de nem kell azt sem elfejteni, hogy egy rozoga autót is helyre lehet hozni.
És most hol tart ez a rozoga autó?
Szerintem fel van újítva.
Arra a kérdésre válaszolj még, kérlek, hogyha most arra gondolsz, hogy milyen a lelkiállapotod, és ebből kellene egy skiccet felvázolni, vagy festeni néhány ecsetvonással. Leírnád, hogy milyen ez a kép?
Mindenképp egy természet jut eszembe, ami még nem annyira járható, de azért már lehet haladni rajta.
Ágas-bogas fák körbeveszik?
Így van.
És van esetleg út is? Kiépített út?
Van kiépített út is, tehát az ember úgysem azt fogja választani.
Egy kicsit letér, aztán majd visszatér. Herman Levente, én köszönöm nagyon szépen, hogy elvállaltad ezt a mai beszélgetést, és remélem, hogy ezzel tudunk majd a jövő nemzedékeinek, vagy aspiráns festőművészeinek adni egy kis útravalót. Én megtisztelve érzem magam, hogy ma itt ülhettem veled, és remélem, hogy hallunk még téged a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Én is nagyon köszönöm.
Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velem tartottak a mai Rendetlenségben. Várom önöket jövő szombaton is 14 órától. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. A legjobbakat kívánom!